Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat itt telefonon keresztül. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
És hát ahogy hallgatóink már megszokhatták, telefonon keresztül rögzítjük a mostani beszélgetést, mivel itt az Inforádióban is megpróbáljuk minimálisra csökkenteni a személyes kontaktusokat tekintettel a járványhelyzetre. És hát tekintettel a járványhelyzetre rendkívüli biztonsági intézkedések közepette kezdődtek meg az érettségi vizsgák is. Kizárólag írásbeli vizsgák vannak idén, és minden oktatási intézményben szigorú elővigyázatossági szabályok kellett, illetve kell betartani. Ön is iskolaigazgató, hogyan, miként zajlottak az első napok, az első vizsgák?
Hát azt gondolom, hogy mindannyian, akik iskolában dolgozunk, középiskolában dolgozunk, érettségi előtt állunk, és nem csak mi, hanem a szülők is ilyenkor tényleg nagyon izgulunk a gyerekekért, hogy jól sikerüljön. Az idei évben ez nyilván fokozottan így volt, hiszen március 15-e óta a gyerekek nem járnak iskolába, bizonytalan volt az is, hogy egyáltalán lesz-e érettségi, és az is bizonytalan volt, hogyha lesz érettségi, akkor az milyen formában fog megvalósulni. De először azt hallhattuk ezelőtt nagyjából egy hónappal, hogy érettségire nagy valószínűség szerint sor kerül majd, amennyiben a vírushelyzet, a járványhelyzet ezt meg fogja engedni. És nagyjából lehet látni azt is, hogy ha az érettségire sor kerül, akkor az milyen típusú érettségi lesz. És ahogy ezt előbb hallottuk is, valóban idén döntöttek, hogy ez csak írásbeli része legyen. És aztán ezelőtt nagyjából másfél héttel államtitkárul bejelentette, hogy amennyiben tényleg lehetséges, és nem lesz nagyon nagy változás, akkor május 4-én megkezdődik az érettségi. Ezzel igazából a bizonytalanságok nagyjából elmúltak, aminek én magam személyesen örültem, és úgy vettem ki, hogy már ekkor a gyerekek is inkább úgy voltak, a diákok, akik érettségére jelentkeztek, hogy jobb lenne, hogyha most már meg lenne, túl lennénk a bizonytalanságokon, és rendbe lefolyna az érettségi. Hát ezek után kezdődött el valóban a gyerekek döntő többsége számára hétfőn a magyar nyelvű irodalom érettségi vizsgának az írásbeli része, ami most kizárólagosan az érettségit fogja képezni magyar nyelvű irodalomból. És valóban az előző héten mind a tankerületek, mind a szakképzési centrumok, kormányhivatalok, akik az emelt szintű érettségit szervezik, megpróbálták az iskolákat ellátni azokkal a biztonságos eszközökkel, amelyek szükségesek voltak, azt gondolom, ahhoz, hogy tényleg rendben kezdődjenek meg az érettségük. Az iskolák is felkészültek, úgy tudom, hogy nem volt végül is egyetlen egy iskolában sem gond azzal, hogy felügyelő tanárok, helyek biztosítottak legyenek, megfelelő számú terem és felügyelő kollégát rendelkezésre. Én magam is szerencsére ezt tapasztaltam a saját iskolánkban, a kollégák elfogadták, hogy lesz érettségű, és amennyiben ez így van, akkor pedig azt mondom, mindenkinek az volt a legfontosabb feladat, hogy segítse a diákokat.
Most egyébként több felügyelő tanára volt szükség, ugye hát az iskolák épülete adott, ugye, hogy üres, hiszen nincs oktatás, távoktatás, digitális munkarend szerint zajlik az oktatás, tehát ilyeténképpen megoldható volt az, hogy legfeljebb 10 vizsgázó legyen egy teremben, de nyilván, hogy tanárból viszont több kellett.
Így igaz, bár nálunk például a Révai gimnáziumban eddig is úgy volt, hogy nagyjából 10-11 vizsgázó volt egy teremben, mindig kimaradt egy-egy pad, tehát többet nem ültettünk le sohasem. Most ez még csökkent, bár nekünk elég nagy tantermeink vannak, régi iskolai épületről van szó. 9-en ültek le, 3 padsorban, mindegy padsorban 3-an, mozaikszerű elrendezéssel tudtuk leültetni a diákat. De biztosan volt olyan iskola, ahol korábban esetleg minden padban ültek, és ott most nyilván több felügyelő tanárra volt szükség. Azt gondolom, hogy hasonlóan, mint mi, mindenki először úgy próbálta megszervezni felügyeleti szempontjából az érettségit, hogy az idősebb kollégákat eleve megpróbálta nem beosztani, vagy legalábbis nagyon kevéssé, talán olyan tantárgyak az a második héten, ahol egy teremben csak egy-ketten fognak érettségizni, lesznek ilyen tantárgyak is, illetve megkérdezte a kollégákat, arról is, gondolom minden is igazgató társam, hogy milyen vannak-e krónikus betegségek, amik miatt ilyenkor fokozott veszélynek lennének kitéve. Szerencsésen alakult a helyzet nálunk, kettő olyan kollégánk van, akinek van ilyen krónikus betegsége, és azért jó páran vannak idősebbek, rájuk ezen a héten nem számítottunk. Ennek ellenére többen jelezték az idősebbek közül is, hogy amennyiben szükség van rá, szívesen bejönnének. És nálunk van kollégium is, tehát a kollégiumi nevelő kollégákat is igénybe tudtuk venni, és ők is ellátták ezt a feladatot. Azt gondolom, hogy alapvetően ott voltak inkább problémák, ahol vállaltak nagyobb számban emelt szintű érettségit az iskolák, mikor még nem tudták, hogy járványhelyzet lesz, és hát azoknak a felügyeletét is el kellett látni. Az egész országban volt is átszervezés ennek, mi ilyet korábban nem vállaltunk, ugyanakkor tudomásul véve, hogy más iskolák nagyobb leterheltséget kapnának. Magyar történelemből, matematikából és angol nyelvből is 4-4 teremnyi emelt szintű érettségizőt vállaltunk pluszban.
A tekintetben is sajátságos vagy különleges a mostani helyzet, hogy az írásbeli dolgozatokat úgymond pihentetni kell, tehát nem kezdhetik meg rögtön a javítását az írásbeli dolgozatoknak. Hogyan is zajlik most ez?
Igen, ez is olyan érdekes helyzet, de valóban furcsa megoldások vannak, és azt gondolom tényleg nagyon jó, hogy mindenki azon gondolkodott, hogy még biztonságosabb legyen a rendszer, és jöttek ezek a tanácsok, ötletek, elképzelések, amik segítik is ezt. Például mi korábbi években mindig úgy volt, hogy a dolgozatokat az igazgató irodába hozták a kollégák, ott vettük át, ott csomagoltuk be a dossziékba, amit a egyes kollégák elvihettek, ott a jegyzőkönyveket elkönyvettük, most egy nagyobb terembe mentünk le igazgató helyettes kolléganőmmel, és ott vettük át a dolgozatot, hogy még nagyobb hely legyen az elosztásra, ne torlódjanak fel a kollégáink se, és valóban ebbe a terembe tároljuk mi is a dolgozatokat. A magyar nyelvi dolgozatért tegnap és ma jöhettek már a kollégák, amit hétfőn írtak, 24 órát kell kivárni, azt mondják a szakemberek, hogy ennyi ideig marad meg a vírus. Volt olyan, vagy van olyan kollégánk, aki még nem jött ennek ellenére, a többi kollégánk pedig majd hétfőn fogja átvenni a dolgozatokat, amiket aztán majd javítanak, és hát, hogy május végén lesznek azok a fajta megtekintések valamilyen formában, amikor a diákok majd észrevételeket tehetnek.
Említette a beszélgetés kezdetén, hogy a diákok voltak éppen egyetértettek, vagy túlnyomó többségük egyetértett azzal, hogy akkor valóban legyen meg az írásbeli érettségi, és ne legyen e tekintetben halasztás, pedig hát a számukra adott volt a lehetőség, hogy halasszák az érettségit, különösen azok esetében, akik most nem terveznek továbbtanulást valamilyen felsőfokú oktatási intézményben, és hát ősszel is lehet érettségizni, és akár keresztfél éves képzésre is lehet jelentkezni a felső oktatásba, de akkor viszonylag elenyésző számban kértek halasztást, vagy halasztottak diákok érettségét?
Igen, ugye szerintem én is arra kértem mindenkit, hogy alaposan fontolja meg, hogy mit szeretne tenni, és biztos vagyok benne, hogy szerte az országban ez így volt, és abban is biztos vagyok benne, hogy tényleg meg is gondolták a diákok, illetve segítséget kértek kollégáktól, pedagógusoktól és szüleiktől is, hogy hogyan döntsenek. Biztos vagyok benne, hogy a felvételire készülők közül szinte mindannyian azt választották, hogy érettségiznek, nem is nagyon volt ő nekik azért más választási lehetőségük, bár erre is gondolt a munkacsoport, hogy mi legyen az ő helyzetük, hiszen lehetőséget ad keresztfél éves képzések indítására is. A felsőoktatás és a közoktatás nagyon szépen összedolgozott, azt gondolom, ebben az értelemben, és az egyetemek is nagyon nyitottak voltak ezekre a kérdésekre. De én azt is hadd tegyem hozzá, hogy azoknak, akik viszont nem tanulnak tovább, azért az a fajta könnyítés, hogy nincs szóbeli érettségi, mert hozzáteszem, hogy biztosan van nagyon sok olyan diák, aki a szóbelivel javított volna az eredményén esetlegesen. Azért a szóbelire való felkészülés, például még magyar nyelv és irodalomból nagy energiákat követel, egészen biztos vagyok benne, és hogyha ez nincsen, ezt most nem kell megtenni, ez így azért könnyebbé teszi az érettségit. Biztos sok minden szempontot mérlegelt mindenki, aki döntött. A gimnáziumoknál szerintem nem volt nagyon kérdés, hogy a gyerek döntő többség eljön, de én információim szerint a szakképzésben tanuló, tehát szakgimnázisták, akik érettségit tehetnek, ők is 2% az, aki lemondta az érettségi vizsgát, tehát még azok is érettségiznek, akik aztán 5. évben esetleg technikumban ott maradnak.
Utalt az imént arra, hogy némileg talán könnyebbséget jelenthet a diákok többsége számára, hogy nincs szóbeli, bár ugye azt is említette, hogy van, aki éppen a szóbeli feleletével tudott volna javítani, vagy tudna javítani az érettségi osztályzatán. Most ugye nagyjából 10 nap, 2 hét alatt le is mennek a vizsgák, de nyilván kényszerhelyzetből adódóak a körülmények, de azért így is teljes lehet a megmérettetés, a 4 vagy 6 évnyi teljesítmény mérése a szóbelik nélkül?
Igen, ezt azt mondom, hogy mérlegelni kellett a döntéshozóknak, hogy milyen típusú érettségit fogadnak el. Különleges helyzet van, ezt aztán nem kell nekem se különösképpen hangsúlyoznom. El kellett dönteni azt, hogy vállalunk-e egy május elejétől június végéig elhúzódó érettségi vizsgai időszakot, majdnem 2 hónap hosszúságot, vagy megpróbáljuk nagyjából 2 hét alatt a virásbeli részt rendezni, és 4-5 nap alatt pedig a szóbeli érettségi vizsgákat. Emellett döntöttünk, így ezt kell elfogadni.
Sokat emlegették egyébként ezt a bizonyos jegy megajánlást, ez nyilván egyszerűbb lett volna, de kevésbé adna számot, vagy kevésbé tükrözni a több éves iskolai munkát?
Én egészen biztos vagyok benne, hogy kevésbé tükrözni. 2 dolgot szeretnék még mondani. Egyrészt a szóbeli érettségi vizsga, az biztos vagyok benne, hogy a jó képességű diákokat, jó képességű diákoknak egy nagyon szép élmény szokott maradni általában. Bármennyire is tartanak tőle, azért egy bizottság előtt, saját tanáraik előtt bizonyítani azt, hogy ők komolyan felkészültek, nem csak részleteket tudnak, hanem komoly összetett feleleteket tudnak mondani magyarból, történelemből, de számot adni arról a nagyon széles tudásról, ismeretről, amit tudnak, ez az iskoláknak is egyfajtaképpen a tudás ünnepe szokott lenni. Én gondolom, hogy nagyon sok másik iskolában, és nem csak a Révai gimnáziumban. Ez tényleg egy nagyon szép dolog. Ez most elmarad. De a másik rész, hogy mennyire lenne egy megjelenő jegy, mennyire tükrözné a munkát, biztosan kifejezik az évvégi jegyek az adott év tanulmányait. De mondjuk egy 10., 11., 12. alapján meghatározott jegy, érettségi jegyként, nekem ez azért nem tetszett egyébként, mert hogy így például azt a fejlődést, amit mondjuk 10.-hez képest, 12.-re valaki bejár, és azért ez akkor 14 és 18 év között, a középiskolás kor, azért ez mindenképpen arról szól, nem csak arról, hogy meg kell találni, vagy meg kell keresni önmagunkat, egy picit el kell dönteni, hogy hogyan tovább, hanem arról a hatalmas fejlődési ívről is, amit az egyes diákok be tudnak járni. És hogyha valaki esetleg 10.-ben még nem tudott úgy teljesíteni, ezt figyelembe venni egy érettségi jegynél, ez azért én azt gondolom, hogy legalábbis megkérdőjelezhető. Mindezek ellenére én el tudtam volna fogadni azt, hogy érettségi jegyként most, akik nem tanulnak tovább, azok valamilyen módon osztályozat kapjanak az előző teljesítményeik alapján.
Az érettségi minden esetre tehát így és ilyen formában zajlik 2020-ban, nyilván beíródik majd valamilyen formában a hazai oktatás történet lapjaira, de hát mindeközben megy tovább a tanév is, igaz távoktatási formában, iskolán vagy tantermen kívüli digitális munkarendben, ahogy a hivatalos elnevezése szól. Ennek a legutóbbi információk szerint, amit megtudhattunk a kormányzat illetékeseitől, május végéig mindenképpen így marad, de hát hogyha számolgatunk, akkor utána már csak 2 hét van a tanévből, ugye június közepén lenne vége egyébként is a tanévnek, tehát akkor arra kell készülnünk, hogy ez vélhetően most már így marad a tanév végéig.
Én is erre készülök, és igazából mikor 3 héttel ezelőtt a munkacsoport összeült, akkor is volt erről beszélgetés. Akkor azt lehetett esetleg elképzelni a beszélgetés alapján, hogy talán az elsőtől negyedik évfolyamos diákok azok, akiket, ha egyáltalán valakiket vissza lehet engedni az iskolába, akkor ők lennének azok, hiszen számukra értelmezhető talán picit legnehezebben a digitális tanítási forma, az ő mozgásuk utazásuk a legkevésbé hát tág, vagy széles, vagy messzebb területeket érintő, illetve hát az ő szüleiket veszi igénybe, valljuk be őszintén, leginkább az odafigyelés, nekik kell legtöbbet segíteni, és amennyiben a gazdaság miatt egyre inkább rendeződik vissza az élet, egyre inkább szükség lesz a munkavállalókra, egyre kevésbé tudják ellátni az otthoni felügyeletet, és egyre kevésbé tudnak otthon segíteni, hiszen leköti őket is a munkájuk. Ez valószínűleg most már nem így lesz. Számtalan más országban levő példákat is néz az államtitkárság és az operatív törzsén a kormány is, és azért az látszik, hogy kötelező módon nagyon kevés országban térítik vissza a diákat az iskolába, lehetőség van az iskolába járásra. Ez az egyes forma viszont szerintem nagyon sok nehézséget jelent, talán még többet, mint ami nálunk most van.
Ja, korábban is voltak már felvetések arra vonatkozóan, hogy esetleg a mostani tanévet meg lehetne hosszabbítani, ki lehetne tolni június közepe után is a tanévet, és ha jól emlékszem, akkor még március végén beszélt arról itt az Inforádióban, hogy ön személy szerint elképzelhetőnek tartja, akkor még ugye azért más volt a helyzet, hogy valamikor májusban elkezdődjön a nyári szünet, és esetleg augusztusban előrehozva korábban kezdődjön az új tanév. Van egyáltalán valamilyen szinten gondolkodás vagy egyeztetés ezekről a kérdésekről, vagy azért úgy tekinthetünk mindenre, vagy úgy készülhetünk, hogy az eredeti rendben fejeződik be majd a tanév, tehát legalábbis a napok számát tekintve az eredeti rendben.
Ha térjek vissza ezt a kérdés első felére, azután a riportereken nagyon sokan megkérdeztek, hogy hogy gondolhatok én ilyet, hogy előbb vége legyen, és akkor augusztus közepén kezdődjön. És hadd mondjam, és hadd ismételjem meg itt is, hogy ez nem az én elképzelésem volt. Egyáltalában én ezt nehezen is tudtam volna támogatni. Nem is ezt mondtam, hogy ez az én elképzelésem, és azt meg még kevésbét is értenék vele, hanem hogy felmerülhet esetleg javaslatként, ha a vírushelyzet úgy alakul, hogy akár ez a megoldás is szóba jöhet, de ez elképzelésként azt szeretném, hogy ez semmiféleképpen sem
tűnne
hozzám. Hát szerintem most már egyértelműen olyan helyzet nem lesz, hogy előbb be fog fejeződni a tanév. Június 15-én fog befejeződni, és mivel én láttam már a tanév rendjének a rendelet tervezetét, a következő tanév, a 2020-2021-es tanév szeptember 1-én kezdődik e rendelet szerint, tehát ez még inkább valószínűsíti azt, hogy senkinek a fejében nincsenek olyan tervek, hogy ez a tanév rövidebb, a következő tanév pedig hosszabb, hiszen előbb elkezdődne.
A tanév lezárása egyébként ugyanúgy történhet majd, tehát az osztályozó értekezletek, hát lehet, hogy még akkor is valamilyen online térben zajlanak majd ezek az értekezletek is, de hogy nagyjából a tanév lezárása, az osztályzatok, illetve hát a bizonyítvány osztás azért ugyanabban a rendben mehet majd.
Hát igen, azokkal a különbözőségekkel, amelyekkel ez a helyzet okoz. Én általában sem vagyok híve sok esetben, hogy teljesen egységesen kezeljünk minden iskolát, minden korosztályt. Most sem gondolnám azt, hogy mindenhol egészen biztos, hogy ugyanúgy kellene eljárni, hiszen vannak kisebb intézmények, vannak nagyobb intézmények, vannak olyan osztályok, ahova többen járnak, vannak, ahova kevesebben. Így az osztályozó értkezők megtartása is nagyon sokféle lehet. Az is könnyen lehet, hogy egy iskolának vannak olyan terei, ahol megfelelő számban leültethetők pedagógusok, és vannak olyan iskolák, ahol nincsenek ilyen terek. Vannak olyan iskolák, ahol nagy szabadtéri felületek vannak, tehát még az is elképzelhető, hogy esetlegesen, különösen, hogyha az iskola hagyományai szerint ez így gondolják, hogy történjen, akkor esetleg kint megtarthatnak valamiféle, akár részlegben is valami évzárószerű eseményt, mások esetleg nem tarthatnak meg ilyet. Tehát nagyon sokféle befejezést el tudok képzelni, én azt javasolnám egészen biztos, hogy ezt bízzuk a helyi emberekre, bízzuk a helyben dolgozó iskolák pedagógusai, hogy hogyan próbálják megszervezni az évvégi teendőket.
Többször szóba került, már többször érintettük a digitális munkarendet, az iskolai távoktatást, hát most már jó másfél hónapja így zajlik a munka az oktatási intézményekben. Ha megpróbáljuk összegezni az elmúlt hetek tapasztalatait, vagy akár tanulságait, akkor mi lehet a mérleg? akár egy szűkebb keresztmetszetben az önök iskolájában, és nyilván visszajelzések alapján a Nemzeti Pedagógus Kar összesítése szerint. Mi lehet a mérleg?
A mérleg mindenképpen első helyre kívánkozik. Azt gondolom azt, hogy szerintem példátlan összefogás és tényleg energiák mozdultak meg, hogy valamilyen módon eredményesen tudjuk csinálni a dolgunkat. És nem csak a Révai Gimnáziumban, hanem szerte az országon kapok visszajelzéseket, hogy szülők, volt tanítványok, helyi emberek, vállalkozók, magánemberek, cégek milyen módon és hogyan segítették eszközökkel, akár védő, óvó, felszerelő eszközökkel, akár digitális eszközökkel az iskolákat. Ez mindenképpen olyan jó reményt ad a későbbiekre, amit szerintem meghatottsággal lehet mondani. Azt gondolom, a pedagógusok döntő többség, nyilván ez teljesen váratlanul érte ez a helyzet. Ettől függetlenül szerintem mindenki elég nagy energiákkal és elég gyorsan próbált reagálni, hogy milyen lehetőségei vannak. Ebből adottak persze némileg zavarok is talán, ezért is a Nemzeti Pedagógus Kar írt egy levelet, egy ajánlást, megfontolott tanácsokat a digitális munkarendre vonatkozóan. Biztos vagyok abban, hogy rengeteg tapasztalat gyűlt össze. Például a középiskolákban ez a munkarend átalakította a gyerekeknek a napi, heti teendőit is, amiben nagyon sok pozitív dolog is lehet. Gondoljunk csak arra, hogy a gimnáziumokban is nagyjából a diákok fele bejáró, a szakképzésben részvevő diákoknak pedig nagyjából majdnem a 70%-a bejáró. Az utazással eltöltött idő ilyen módon számukra egy értelmezhető szabadidőként, vagy értelmesen más módon eltölthető időként jelentkezhet. A bioritmusoknak is szerintem valószínűleg jót tesz, hogy nem kellett mondjuk a bejáróknak 5:30 körül fölkelni, hanem elegendő volt ennél jóval később felébredni. Tehát pihentebben láthattak neki a munkának. Ugyanígy azt gondolom, hogy ahol akik felelősség teljesen használták ezt az önállóságot, ott az önálló munkának a pozitívumai szintén jelentkezhetnek, hiszen ha önállóan végzünk el egy munkát, abból sokkal több megmarad, mintha csak passzív befogadói vagyunk valamiféle előadásnak. Kétségtelen viszont az is, hogy előbb-utóbb, és ez azt gondolom, hogy a home office-ban dolgozókat is érinti, és már kezdenek is megjelenni ilyen típusú elemzések, hogy azok az ingerek, azok a szocializálódó hatások, azok viszont nagyon hiányoznak, főként a fiatalok életéből. Tehát ha ennek a digitális munkarendnek lesz is hatása, tehát ez lesz hatása egyébként a későbbiekre, akkor is azért ne kell fontolni, hogy mi az és milyen mennyiségben lehet használni. A legnagyobb problémát szerintem az okozhatta a technikai dolgok kezelésén túl, amiben azonban belerázottak a pedagógusok, hogy nem volt leginkább az iskoláknak egy egységes területe, amin dolgozzanak, ezt kell kialakítani a későbbiekben felkészülve, esetleg egy, ha lesz őszi visszatérő járványhelyzet, sokkal jobban elő lehet majd készíteni, illetve az, hogy mennyi tananyagot lehet feladni, mi a számonkérés módja, hogyan értelmezhető egyáltalán a számonkérés. Tehát sokféle kérdés van, és sokféle tapasztalat is.
Ezekről majd beszélgetünk a most következő hírek után. Az Arena mai vendége Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Tehát hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.